Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 130. Zsoltárunkat, 130. Zsoltárunk első versét. 130. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok, szüntelem. Foglaljunk helyet, és az áldásig maradjunk is ülve. Így keressük ki 367. számú énekünket, aminek első két versét énekeljük. 367. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Szerető mennyei, édes atyánk, köszönjük gondviselésedet, hozzánk való hűségedet, életünket megtartó kegyelmedet. Magasztalunk, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk. Ki állhatna meg akkor előtted? Megvalljuk, egyikünk sem. Bocsásd meg nekünk, ha közönösek vagyunk. Ha úgy igaz, hogy valamikor szerettünk téged, de már nem így van. Könyörgünk, vonj magadhoz minket közelebb, Urunk. Eléd hozzuk betegeinket, minden szenvedőt, próbák küzdelmeiben harcolót, kérve azért, hogy minden testi, lelki, kapcsolati baj, válság el ne szakíthassa életüket te tőled. Könyörgünk a mai Isten tiszteletünkért. Kérünk, indítsd szívünket a nehéz igék és mondatok befogadására. Jövel, Szentlélek Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, a 6. részből, a 13. vers első feléből. És ne vígy minket kísértésbe. Kedves testvérek, vitathatatlanul az úri imádság legnehezebb kéréséhez érkeztünk el a mai vasárnapon. Vajon miért tanítja Jézus Krisztus az ő követőit, hogy azt kérjük Istentől, hogy ne vigyen minket kísértésbe? Hát nem úgy van, hogy a sátán kísért. Hiszen a kísértés azzal fenyegeti az embert, hogy elbukik, hogy bűnbe hull az élete, hogy tönkre megy a saját élete, és tönkre teszi a körülötte valók életét. Isten jó, szerető, igazságos. Hogy kell hát értenünk Jézus parancs szavát, hogy kérjük ezt az Úristentől? Ráadásul ellentmondásosnak is tűnik ez a kijelentés, hiszen Jakab apostol ezt írja. Senki sem mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért, hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogalván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Isten eszerint, az ige szerint nem kísérti a hívőt, nem kísérti az embert. Azonban az első mózesi könyv 22. részében ezt olvassuk. És történt ezeknek utána, az Isten megkísérte Ábrahámot, és mondta neki: Ábrahám, és azt felelt, imhol vagyok. És mondta: vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul, a hegyek közül egyen, amelyet mondok néked. Most akkor Isten kísérti az embert, vagy nem kísérti? Kedves testvérek, azzal az alapvetéssel kell kezdenem, hogy ez a nehéz kérdés igazán szív szerint a hívő emberek problémája és kérdése. Az úri imádságban az Úr Jézus a bocsánatról való tételmondatai után mégpedig egy és szóval összekötötten beszél a kísértésről. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe. Azt jelenti ez, hogy a kísértésnek a terhét, a kísértő hatalmát igazán csak a már Jézustól a bűnbocsánatukat elfogadott, és a másiknak megbocsájtott szívű embereknek a kérdése és problémája. Ebből az is következik, hogy akik még nem élnek Krisztus bocsánatából, igazán szív szerint nem problémájuk, nem gondjuk, nem életbevágó kérdésük az, amit a Szentírás ebben a szóban foglal össze, hogy kísértés. Nem első rendű, rangú kérdése a hívő útjuknak és életüknek, mert a kísértő hatalmát, erejét igazából nem tapasztalták a saját életükben. Kedves testvérek, a kísértésnek nagyon sokféle módja létezik. Ilyen az, amiről Jakab apostol beszélt, amikor azt írta, és az előbb már idéztem, mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Ezek a belülről megszólaló kísértések. Neki miért van valami, ami nekem nincs? Neki adatott valami, és nekem nem. De vajon miért? Velem nem történt meg ez a rossz, velem miért igen? Ő egészséges, én beteg vagyok. Miért? És különösen miért? Ha Isten szeret és jó. Aztán érkeznek kísértések kívülről, emberek irányából is. Józsefet Potifár felesége szexuális együttlétre biztatta föl, de József megállt a kísértésben, és nem lett házasságtörővé. Kedves testvérek, minden nap döntési helyzetbe kerülünk, hogy életünk kisebb-nagyobb dolgaiban engedünk-e a rossz csábításának, ha igen, általában megmagyarázzuk, vagy pedig ellene állunk. És nem csak belülről, nem csak kívülről, de hadd mondjam így, felülről is megjelenik, különösen Jézus szentjei, mártírjai életében egy kísértési forma, ami mögött maga a sátán áll. Minél közelebb éli egy hívő ember az életét Jézus Krisztushoz, minél komolyabban veszi a Krisztus követést a saját életére nézve, minél jobban szereti valaki az Istent, minél hűségesebb hozzá, annál inkább számíthat, és számítson, hogy megkísértetik az élete. Ezt a legmagasabb rendű kísértést élte át Jób, aki Isten szentje volt. Kiről olvasunk még ilyen leírást a Szentírásba? Bűngyűlölő, igaz, istenfélő. Jób egészen különös, rendkívüli belső energiákkal, tisztasággal élő, Isten előtt kedves életutat járó, a gyermekeiért napi istentiszteletet és áldozatokat bemutató férfi volt. És mégis, micsoda kísértést kellett elszenvednie. Mert minél jobban szereti valaki Istent, annál nagyobb, erősebb kísértésekre számíthat. De ezt élte át Luther Márton vagy Kávé János a családi életük, a magánéletük, a szolgálataik kapcsán. Elképesztő, hogy mennyi szenvedésen ment át az életük. Miért nehéz a hívő ember számára kísértésben megállni? Kedves testvérek, nem csak azért, mert a kísértés és a szenvedés összekötött dolgok, és a szenvedéstől mindannyian egyaránt tartunk és félünk, hanem azért is, mert azt látjuk, hogy a kísértések és a velük kéz a kézbe érkező szenvedésekben a megkísértett nagyon egyedül van. Éppen a kísértés óráiban, próbáiban, napjaiban azt érezzük, hogy nincs velünk Isten az ő védő, óvó karjaival. Egyedül vagyok a rémálmaimmal, a szenvedéseimmel, a szívemet ostromló vágyaimmal, égő hiányaimmal, a betegségemmel. És azt tapasztalom, hogy nincs a közelemben Isten. Talán el is hagyott. Amikor pedig Isten hangja elhalkul, közelségét nem tapasztalom már, fölerősödik egy másik hang. Belülről, vagy kívülről, vagy felülről, de az nem Isten szelíd hangja, hanem valami más, egy idegen hang. Kedves testvérek, a kísértőnek az a célja, hogy a hívő Istennel való kapcsolatát tönkretegye, és ha tudja, megszüntesse. A kísértés célja, hogy a hívő ember kapcsolatát az élő Istennel tönkretegye és megszüntesse. Ezért kísért. És sajnos sokszor sikerrel is jár. Ádámmal és Évával kezdte. Ez volt ott is a lényeg. Leválasztani a teremtőt a teremtményről. És ameddig lesz élő hitű ember a Földön, addig sosem fogja abba hagyni a pusztító munkáját. És sajnos nagyon sikeres tud lenni. Jézus a magvető példázatában azt is mondta, és a kősziklán valók azok, akik mikor hallják, örömmel veszik az igét, de ezeknek nincsen gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. Milyen sok templomos, igehallgató embert szakított el sikerrel a gonosz Istentől. De sokan mentek el innen, ebből a gyülekezetből is váddal, haraggal a szívükbe. Nem segített Isten, nem segítettek a hívek, igazán nem álltak mellettem a papok. Pedig az az igazság, hogy a legnagyobb és legnehezebb kísértéseket egyedül kell végigharcolnia. Egyedül kell átszenvednie magát ezeken az embernek. Még ha vannak is körülöttünk emberek. És testvérek, ez sem véletlen, az az oka, hogy az éppen ránk, rám, rád mérettetett ki. Mert az éppen a mi életünk valósága, a mi terhünk, és azt más nem viselheti, és nem hordozhatja el helyettünk. Az öreg Ábrahámnak fel kellett mennie a Múria hegyére, a szolgálót lent hagyta a hegy lábánál, csak szeretett kisfiával ment fölfelé. Ó, micsoda magány, micsoda út! Föl-föl arra az elhagyatott helyre. Jóbot a kelet valamikor leggazdagabb urát, miután megverte a gonosz, gyermekeitől megfosztva, vagyonát elveszítve, mindenéből kiforgatva, ott találta önmagát betegen egy szemét kupac tetején, és egy cseréppel kapargatta tönkrement bőrét, fekélyekkel megvert testét. És akkor, és ezután megszólal mellette egy hang. Még mindig kitartasz fedhetetlenségedben? Átkozd meg az Istent, és hallj meg. Micsoda magány. Micsoda kísértés. Jézus Krisztus 40 napi bőjtel kezdte földi szolgálatát, egyedül volt a pusztában. Aztán 40 napi éhezés után megjelenik egy idegen hang, és azt mondja, változtasd ezeket a köveket, kenyérré, éhes vagy, ugye? Gyere csak, kövesd az utasításomat. Amikor a Gecsemáné kertbe vívta haláltusáját, kérte, hogy tanítványai virrasszanak vele, de ők elaludtak, mert akkor ott Jézusnak egyedül kellett átszenvednie magát azon az iszonyatos szenvedésen és kísértésen. Úgy tűnik, hogy a kísértés óráiban az Istenben bízóknak át kellett élniük a magányt. Valamiért nem lehetett elkerülnie ezt az utat azoknak, akik Jézus Krisztust komolyan akarták, és komolyan akarják követni. És ez az út nagyon nehéz. Persze feltehetjük a kérdést, Isten miért nem a gonoszokat engedi így kísértetni? Miért nem a hitetlen emberek életére engedi rászabadulni a gonoszt? És miért éppen a legjobbjait engedi a sátántól gyötörtetni? Ezékiás király, aki hívő ember volt, akit Isten nagy gazdagsággal, békességes uralkodási idővel jutalmazott meg, bűnbánata, Istenhez való térése után, ezután történik valami. Erről így tudósít a Szentírás. Elhagyta az Isten, hogy próbára tegye, és kitudódjék, mi minden van a szívében. Eljött a nap a nagy király életében is, hogy eltávolodott tőle Isten, és olyankor mindig fölerősödnek idegen hangok, az Isten ellenes erők hangjai, de miért tette Isten? Egyrészt azért, hogy kiderüljön, hogy ennek a hívő uralkodónak a szívében mi van. Nem erről volt szó Ábrahám esetében is? Micsoda szívpróba volt. Vajon Ábrahám kit szeret jobban? Az öreg korában kapott egyetlen egy szeretett, szerelmes fiát, Izsákot, vagy Istent? Nem ez történt Jób életében? Végül is mi lakik Jób szívében? Jámbor istenfélelem, naív hit csupán? Vagy akkor is megmarad bizalma Istenben, amikor összeomlik az élete? Megmarad-e a hűség akkor is, ha Isten nem ad, hanem elvesz? Szereti-e Jób Istent önmagáért? Jézus szolgálata kezdetén, mielőtt az első prédikációját elmondhatta volna, az első betegét meggyógyíthatta volna, Isten bár tökéletesen bízott fiába, a pusztába vitte. A pusztába vitte. És a legmagasabb fokú rendű kísértésnek vetette alá. Aztán azt olvassuk. És elvégezve minden kísértést az ördög, eltávozott tőle egy időre. Krisztus egész földi életét, mint fényt az árnyék, követte a sátán, és támadta. Miért engedi ezt meg Isten? Egyrészt azért, hogy kiderüljön, hogy az ő gyermekeinek igazán mi lakik a szívében. Mekkora a hitünk, meddig tart hűségünk, és milyen a mi szeretetünk minősége. Másrészt pedig azért, mert Isten azt is akarja, hogy tűzben próbált hitünk legyen. Így értjük meg, testvérek, hogy Isten nem kísért, de próbára bocsájt minket. És igen, ehhez, hogyha bölcsessége azt kívánja, akkor még a gonosz erejét is engedi az ő hívő gyermekei életébe, aki valóban kísért. Az embernek próbatételre van szüksége ahhoz, hogy lelki értelemben éretté váljon, hogy a felületes kereszténységünktől megérkezzünk az Isten akaratával mély egyéváláshoz, ahogy a szőlő levének ki kell fornia ahhoz, hogy nemes borrá legyen, úgy az embernek is szüksége van többszöri megtisztulásra és átalakulásra. És igen, az igazság az, hogy a kísértés veszélyes lehet. Elbukással is fenyeget minket. Igen, ez az igazság. Mégis a hívő embernek szükséges ez a nehéz út. Azért, hogy eljussunk Istenhez, és hogy eljussunk önmagunkhoz. A szeretet tisztulások, lemondások, önmagunk fájdalmas átalakításainak folyamata, és így az érés és a növekedés útja. Xavieri Szent Ferenc Istenhez imádkozva ezt mondta. Nem azért szeretlek, mert megadhatod a mennyországot vagy a poklot, hanem egyszerűen, mert te vagy az én királyom és Istenem. Micsoda belső szabadság. Szeretni Istent nem valamiért, akkor, ha valamit ad, vagy valami rosszat elvesz, hanem szeretni önmagáért. Mire ez a szent ember eljutott ehhez a belső szabadsághoz, a megtisztulások hosszú sorozatán kellett átszenvednie magát. Levált életéről minden, ami salak, szennyeződés, minden felesleges és talmi, mire ilyen tűzben próbált hite, és önérdek nélküli szeretete született Isten felé. A belső növekedés útján kellett járnia, amelyen a kísértés, az elbukás veszélye leselkedett, de mégis szükséges út volt számára. És bármilyen nehéz ez a mai Isten tisztelet, s benne az üzenetek, ki kell, hogy mondjuk, szükséges Jézus minden mai tanítványainak számára is. Testvérek, mindezek után pontosabban értelmezhetjük a mi atyánk hatodik kérését. Megpróbálom elmondani, hogy amikor ezt mondjuk, ne vigy minket kísértésbe, mit mondunk? Tudom már, hogy próbatételekre van szükségem ahhoz, hogy életem tiszta legyen, hogy egyre önzetlenebbül tudjalak szeretni. Ezért, ha bölcsességed mértéke szerint próbatételeket mérsz rám, ha ehhez a gonosznak is szabad kezet adsz valamennyire, kérlek, gondolj erőm korlátlan voltára, korlátolt voltára. Uram, ne feltételezz rólam túlságosan sokat, nehogy összeroppanjak, és amikor kísértésbe is engedsz, kérlek, ne légy tőlem túl távol. Amikor azt mondjuk atyánknak, ne vigy minket kísértésbe, egyrészt benne kell lenni a készségünknek, hogy elfogadom a próbákat. Magunkra vesszük a próbatétel terhét, amelyet kimértek ránk. Másrészt azt kérjük, hogy Isten ne szabjon ki többet annál, mint amit el tudunk viselni. És hogy közben ne engedjen ki kezéből. Ezt kérjük ekkor. Tegyük föl még a kérdést, miért kérhetjük ezt? Az Úr Jézus Krisztus a legrettenetesebb szenvedést és magányt a Golgota hegyén kellett, hogy elszenvedje. A legrettenetesebb puszta, a legelviselhetetlenebb egyedüllét a Golgota. Krisztust végül mindenki elhagyta, még az az Isten is, aki sosem hagyta el addig. Halála előtt Jézus így sóhajtott. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Csak egy valaki maradt mindvégig a közvetlen közelében. Isten már nem. A tanítványai már nem. A hívei már nem. Akikkel jót tett, azok már nem. De valaki ott maradt végig, a kereszt alatt is. A sátán. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, ott is gyötri Krisztust. Micsoda kísértés, mert megtehetné. De ő nem ezt tette, mert akkor elszakadt volna az atyától, ami a sátán célja minden hívővel. És Jézus nem engedte elszakítani magát, sem Istentől, sem az embertől. Így lett úttá Isten és ember között. Ezért feszül a kereszt föld és ég között félúton. Miatta van reménységünk, amikor kísértésbe esünk, mert a próba tételeink súlya alatt távol is érezzük magunktól Istent, ha emberektől elhagyatottak is lettünk. Jézus soha nem engedi el a kezünket, ha mi sem engedjük el hitünk karjával két átszegzett kezét. Hadd mondjam, az Úr Jézus tudja, mibe vagy, ismeri a kísértéseidet, pontosan ismeri a kísértő hatalmát és erejét, a szándékát, a vele járó fájdalmat. Ezért segíthet neked, és segíthet nekem. Ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Isten szentjei felett, akik hitük karjával nem engedik el urukat, azokon nincs végső hatalma a gonosznak. Akárhogy tombol körülötted a gonosz, te el ne engedd hitet karjával Krisztus két átszegzett kezét. Ő megtart. Befejezem két igével, amelyek a mai nehéz üzenet befogadásához erő és vígasz lehetnek. Az első így hangzik. Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, ha kibírjátok. Akik kiállják a próbát, és nem szakadnak el Jézustól a legnagyobb megpróbáltatások idején sem, azoknak végül idézem azt, amit az Úr Jézus mondott a végidők kapcsán. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Így legyen velünk is. Amen. Imádkozzunk. Nézzük, Úr Jézus, a Golgota keresztjét. Próbáljuk megérteni azt a végtelen elhagyatottságot, amit te vállaltál értünk. Próbáljuk szívünkkel, kicsinke értelmünkkel érintgetni azt a titkot, hogy hogy lehettél bűnné, hogy kerülhettél te, aki szent és igaz vagy, egy átokfára. És csak elfogadni tudjuk azt az igazságot, hogy így lettél úttá és életté azok számára, akik bíznak benned. Köszönjük, hogy vállaltad. Köszönjük, hogy minden kísértést és próbát kiálltál. És köszönjük, hogy eszünkbe juttatod azt is, hogy éppen ezért, mert tökéletes emberként mindezt elhordoztad, tudsz segíteni azoknak, akik kísértésbe esnek. Atyánk, mit mondhatnánk mást? Mi gyengék vagyunk, erőtlenek. Megrettenünk a szenvedéstől, ki ne rettenne meg. Megrettenünk a próbáktól, megrettenünk, mi lesz velünk, ha távolra kerülsz tőlünk. Hát kérünk, hogy annál nagyobb terheket és szenvedést és kísértést ne engedj életünkre, amit elviselhetnénk. Ne feltételezz rólunk túl sokat, atyánk. Köszönjük, hogy látjuk Jézust. Köszönjük, hogy ő a megoldás, a segítség. Segíts nekünk, hogy két értünk átszegzett karjába bízva, azt megfogva, vele maradhassunk közösségbe a legnehezebb életpróbák alatt is. Köszönjük, hogyha buktunk is, ha a kísértéseknek nem is tudtunk ellenállni, ha voltak gyalázatos vereségeink, és a sátán, mint vádló, miattunk jelent meg előtted, mondván, lám, lám a te gyermeked, milyen gyenge és elbuktatható, és vádolt minket is, mint a te szentjeidet, folyamatosan vádol. Te mégis adtál újrakezdést. Te mégis adtál felállást, megtisztulást. Köszönjük neked. És köszönjük, hogy azt a nehéz üzenetet is ránk bízod, hogy nem csak szívünknek kell, nem csak annak kell kiderülnie, hogy szívünkben mi van a próbák alatt, hanem így lehetünk tűzben próbált, hitű embereiddé. Vizsgáld meg most a szívünket. Ha szeretünk, ha ezt mondjuk, hogy szeretlek, Uram, igaz ez? És ha igen, Miért szeretünk? Tele vagyunk önzőséggel, önérdekkel, elvárással. Szabadíts föl minket arra a szeretetre, hogy eljuthassunk oda, hogy tudjunk szeretni téged önmagadért. Hiszen te így szeretsz minket. Légy áldott azért, hogy nehéz üzeneteket bízol ma ránk. Légy áldott azért, hogy az igazat mondod. Mert te javunkat akarod. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk, hanem befogadói is. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi imánkat, Urunk. A fiadért, a Krisztus Jézusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most álljunk föl és fogadjuk az áldást. Boldog ember az, aki a kísértésekben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten vasárnap 10 órától istentiszteletet, ezzel párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap Agnus Ifing tábora kezdődik, és tart vasárnapig. Ők a 13-16 éves korosztály. Kérjük a gyülekezetet, hogy hordozzák imádságaikba legfiatalabb Ifing hetét. Szeretettel köszöntöm a FIFA férfikör tagjait, akik urkúti csendes hétvégéjük zárónapján lélekben velünk vannak, hiszen a mai Isten tiszteletet ők is hallgatják. Bízunk benne, hogy áldott hosszú hétvégét tölthettek együtt, a testvéreknek pedig köszönjük az imádságos rájuk gondolást. Záró énekünk a 338. számú dicséret. 338. számú énekünket keressük ki, és énekeljük végig mind a 4 versével. A 338. számú énekünk első verse így kezdődik. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem!